Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést Feller Adrián, nemzetközi szépségterapeuta mesterrel, a szépségiparról, szépségápolásról és brandépítésről beszélgettünk, arról, hogy hogyan lehet nulláról felépíteni vagy újra építeni valamit, és arról viszont nem beszéltünk, hogy a szépségipar, a kozmetika mennyit változott az elmúlt 30 évben a pályát kezdete óta. Akkoriban annyit mondtál, hogy úttörő volt a gondolkodásod. Van olyan, ami állandó?
Hát az állandó az az, hogy az ember szép akar lenni. A nők szépek akarnak lenni, a férfiak pedig szeretnék, hogyha a nők szépek lennének. Most persze a férfiak is szépek szeretnének lenni, de ez egy megint egy másik téma. De hogy a szépség az mindig jelen volt a történelemben, és ez a pályám kezdetén sem, és most sem változott, vagy kezdetén is ugyanilyen volt. Viszont ami változott az az, hogy abban az időben szintetikus kozmetikumok voltak. Nagyon, nagyon erőteljesen a szintetikum volt jelen a piacon. És amikor én elkezdtem abban gondolkodni, hogy szépségápolás, hogy amikor megértettem, hogy az egészség része a szépségnek, amikor megértettem, hogy a bőr az szoros kapcsolatban van a lelkünkkel, tehát az idegrendszerünkkel, hogy amikor megértettem, hogy az emésztésünkkel milyen szoros kapcsolatban van, a táplálkozásunk, amilyen szoros kapcsolatban van, akkor még nagyon úttörőnek számítottam, nagyon. Igazából, ha szabad ilyet mondanom, úgy tettem össze ezeket a mozaik kockákat, és bármikor, amikor tartottam előadást erről, akkor a szakma is csak úgy nézett rám, és hát tovább lapoztak. Tehát nem néhányan persze meghallgattak, de azért úgy tovább lapoztak, és aztán persze egyre több tanítványom lett, és idővel az idő is igazolt engem, hiszen a piac részéről is megjelent az igény a természetes kozmetikumok felé, tehát persze nem csak én gondolkoztam így, hanem sokan a világban, és ez egy trendé vált. És ma azt tudom mondani, hogy van az úgynevezett high-tech kozmetikum, ami csak szintetikus, és van a természetes kozmetikum, és ennek is van két irányzata. Az egyik az, ami... hogy mondjam, természetes, de ez a otthon elkészítjük, és egy picit ilyen, hogy mondjam, egyszerűbb csomagolásba kerül. Amikor elkezdtem a saját brandemet építeni, és úgy hidd el, Judit, hogy nem volt bennem ilyen gondolat, hogy én brandet építek. Nem is fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hanem egyszerűen csak tettem bele a tégelyekbe, és csak idővel fogalmazódott meg bennem. Pontosabban úgy, amikor egy interjúban megkérdezték tőlem, hogy milyen érzés az, hogy egy brandet hoztam létre, és akkor így hátra dőltem, és arra gondoltam, hogy és tényleg én egy brandet hoztam létre. Tehát ez így nem fogalmazódott meg, mert csak tettem a dolgom. És amikor létrehoztam a csomagolást, meg betettem a termékeket a tégelyekbe, akkor számomra fontos volt, hogy a természetes kozmetikum kerüljön elegáns csomagolásba. Hogy a
természetes... Ez egy belső igényesség volt?
Azt gondolom, hogy igen, mert szeretem a szépet magam körül, szeretem a szép tárgyakat, szeretem az egyszerű szépet, tehát az egyszerűséget, de a szépet. És ezt a termékeimben is szerettem volna megjeleníteni. És abban az időben a természetes kozmetikumok ilyen, kicsit ilyen, hogy is mondjam, kicsit ilyen igénytelen csomagolásba kerültek, tehát akkor én nagyon...
Kilógtál a sorból.
Nagyon kilógtam a sorból, és valójában a csomagolásom azt is mondták, hogy nem tükrözi azt, hogy természetes kozmetikumot tartalmaz, és erre volt az a válaszom, hogy én úgy gondolom, hogy az elegancia és a természetesség az kéz a kézben járhat, tehát nem kell a kettőt külön választani. És amikor megnyílt az üzletem, akkor nagyon sokan, akik a nyitás után egy-két évvel jöttek be az üzletbe, döbbentek meg, hogy ez egy magyar kozmetikum, mert azt mondták, hogy annyira elegáns volt az üzlet, és annyira elegáns volt a csomagolás, hogy nem is gondolták, hogy ez egy magyar kozmetikum, és hát ez is
lehet
egy
ebben
ilyen...
is szemléletet formálni ezek
igen,
szerint.
Igen, igen.
Térjünk ki erre az elmúlt egy másfél évre, ami most van a hátunk mögött. Ez mennyire befolyásolta a működésedet, a pandémia, az elmúlt időszak?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm is ezt a kérdést. Hát egyénileg is nagyon átformált engem, és a cégre is nagyon erős hatással volt. Egyrésztről azért, mert érezhető volt nagyon erőteljesen, hogy az emberek a természetes egészséget támogató termékekbe vetik a bizalmukat, tehát ez abszolút érezhető volt. Másrésztről pedig érezhető volt az is, hogy itt már a bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy tényleg felelősek vagyunk az egészségünkért, és amiről eddig csak beszéltünk, most így a tanítványaimra is gondolok, amiről eddig csak így beszéltünk, hogy egészséges életmód, lelki egyensúly, ez már így húsba vágóan megjelent, és rájöttünk arra mindannyian, nem csak én, hanem sokan, akikkel úgy beszéltem, hogy vagy megtesszük magunkért, vagy senki nem teszi meg értünk. Tehát, hogy ez nem tudunk számítani a rendszerre igazából. Tehát most a pandémiában ez mutatta
hát
meg
egy
magát.
Picit magára maradt, és akár egy betegséggel is egyedül hát, küzdött
egészség,
meg.
Hát, hogy az egészségünkért kell igen. megtennünk mindent, hogy ne legyünk betegek. Tehát, hogy a megelőzés elmondhatatlanul fontos. Tehát én igazából erre gondolok, hogy... Igen. Eddig azt gondoltuk, hogy mindegy, hogy mit kenek magamra, persze tudom, hogy természetes kozmetikumot kellene használni, de végül is most ma még fölkelhettem ezt, meg majd holnap is, meg még a továbbiakban is, meg a gyerekemre is most fölkelhettem ezt a fényvédőt, ezt a szintetikusat, nem számít, meg most még megeszem ezt a bármilyen ételt, nem számít, és rájöttünk arra, hogy ma, a ma számít, a ma, a holnap után, mert itt van körülöttünk az a veszély, hogy megbetegedhetünk. És nem szeretnénk megbetegedni, és hogy minden számít. Az egyensúlyunk, az, hogy amit eszünk, amit magunkra kenünk. Én azt látom, hogy nagyon sokan gyakorlatilag felébredtek, és ezt így realizálták magukban.
Leállás volt a ti életetekben? Ebben az egy-másfél évben? Tehát céges szinten?
Nem.
Ment minden tovább?
Minden.
Mert hogy sokan ugye ezzel kellett, hogy akár a kozmetikai szektorban megküzdjenek, hogy eltűntek az emberek.
Az azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mi a szépségápoláson keresztül az egészséggel is foglalkozunk.
Tehát itt a másik láb viszont erős, az egyik láb, ha gyengül, a másik tud erősödni.
Igen, de közben meg a szépségükkel az emberek otthon is foglalkoztak, és nagyon sok új vásárlónk is lett, akik eddig halogatták, hogy természetes kozmetikum felé forduljanak, most pedig ők is értették,
elindultak
hogy
fontos. Egy másik irányba.
Elindultak igen. egy másik irányba.
Szoktad ma még te is kezelni a vendégeket? Mert hogy ugye beszélgettünk a kezdetekről.
Hát 27 év terapeutai munkája után manapság már nem. Nincs rá időm, sajnos.
Nem hiányzik?
De nagyon hiányzik. Azt szoktam csinálni, hogy megkérem az ismerőseimet, vagy kollégáimat, hogy hadd masszírozzam meg őket, vagy igazából egyébként, amikor terméket fejlesztek, vagy új technikát, vagy módszert, akkor azért dolgozom, meg egy-két régi vendégemet néha-néha visszahívom, inkább így ajándékból ajándékot adok, kezelést. Tehát ilyen értelemben nagyon hiányzik, de annyi más izgalmas terület nyílt meg számomra, meg hát az oktatás is nagyon
igen, ezt
nagyon
akartam
izgalmas.
Is kérdezni, ugye, hogy a kezelésről áttevődött a hangsúly az életedben az oktatásra, a termékfejlesztésre, a cégvezetésre, és akkor ebből most beszéljünk, vegyük ki az oktatási részt, hogy ezzel kapcsolatban nem volt benned dilemma, hogy továbbadni a tudást, és ezáltal akár a saját konkurenciádat is megteremted?
Ó, ez olyan jó kérdés, mert amikor nagyon fiatal voltam, olyan 25 év körüli, akkor azt gondoltam, hogy ezt a tudást, mert éreztem, hogy egy ilyen nagyon nagy tudást kaptam. 27 éves koromban már ugye az aromaterápiát is elindítottam, és már több év volt mögöttem. Gondoltam, hogy ezt a tudást megőrzöm magamnak, és nem adom oda senkinek. Uh-huh. Tényleg így fogalmazódott meg bennem, de tanítványok jöttek körém, nevezetesen 16 tanítvány. És igazából nem tudtam nemet mondani. És azt gondoltam, hogy jó, hát ezt a 16 tanítványt megtanítom, aztán utána majd tovább, akkor már majd inkább nem tanítok. És pár hónap múlva újabb 20 ember. És igazából folyamatosan tanulni szerettek volna az emberek, és rájöttem arra, hogy...
Hát mint ahogy te is tetted, hogy 20-30 évvel ezelőtt, te is valakitől ezt a tudást igen. részben megszerezted.
Persze. És rájöttem, hogy én a tanításra születtem. Tehát, hogy ez egy csodálatos dolog, amikor a másik embert megtaníthatod valamire, és igazából én ma már tudom, hogy ez az egyik életfeladatom tanítani az embereket. Ennél szebb nincs is.
És mit oktatsz?
Aromaterápiát, szépségterápiát, elméletet, gyakorlatot, ami jön. Tehát nem csak én tanítok, hanem kiváló kollégákkal dolgozom. Itt meg kell, hogy említsem Tobai Ágotát, akivel amióta pályámon vagyok, azóta együtt dolgozom, és Negy Jakovritát, aki az első tanítványom volt, és ma tanít az iskolámban. Ővelük nem csak szakmai úton vagyok együtt, hanem Ágotával például a legjobb barátságban vagyok, tehát őt nem csak mint barátomat, hanem mint testvéremet is, tehát mint testvéremre is tekintek. Tehát ez az egész cég, ami megszületett, és nem is úgy mondom, hogy én hoztam létre, vagy a férjemmel együtt hoztuk létre, mert valójában így is igaz, hanem ami úgy megszületett. Ez egy olyan csodálatos történet, és annyi szép történet van benne, például a gyártásvezetőmet születése óta ismerem, ringattam gyerekként, a legjobb barátomnak a fia, aki a postázáson vezető, ővel egy nagyon csodálatos történetünk van együtt, a férje haldoklásánál voltam jelen, és segítettem neki, és innen született meg a barátságunk, az oktatásvezetőmmel szintén csodálatos történetünk van, az Ágotával gimnáziumi évek óta vagyunk együtt. Tehát nagyon-nagyon sok szép történet van ebben a cégben, és mindannyian egységesen úgy gondoljuk, hogy a cég az nem csak termékeket hoz létre, hanem jobbá kívánjuk tenni a világot általa.
Pillanatokra beszéltünk arról, hogy hogyan lehet munkát, magánéletet, családot, hivatást összeegyeztetni. Ilyen pillanatképeket láttunk az életedből, hogy amikor pici volt a most már 30 éves lányod, akkor kezdtél.
Mi csak 29.
Közel 30 éves lányod. Igen, akkor ne öregítsük. Akkor kezdted először, majd másodszor a karrieredet, a cégedet építeni, és azt is elárultad, hogy van egy 17 éves fiad, aki később érkezett az életetekbe. Voltak-e nehéz pillanatok ez idő alatt ebből adódóan, hogy hogyan tudod ezt a két dolgot összehangolni, illetve a második kör, hívjuk így, amikor a fiad született, hozott-e mást az életedbe, miközben dolgoztál?
Rengeteg nehéz pillanat volt. Nem csak pillanat, hanem nagyon sok nehéz folyamat volt a történetben. Rengeteg. Például, amikor a fiam megszületett, akkor olyan egyértelmű volt, hogy őt egy kendőben magamra kötöttem, és én úgy tanítottam, hogy ő rajtam volt, és ott dorom volt a hasamnál, vagy a mellkasomban, és úgy tanítottam. Szerintem ez neki jó volt, ez úgy rendben volt, de nyilván ehhez kellett a család, akik segítettek, és ott voltak mellettem. A másik kérdésedre pedig a válaszom, hogy hozott-e valami újat a fiam születése, rengeteg újat hozott. Rengeteg újat. Kiemelném itt az, hogy ő nagyon későn született, többszöri próbálkozásra. Itt már eléggé alázatos voltam a tekintetben, hogy vajon lesz-e még egy gyerekünk, vagy nem. Ő akkor érkezett, amikor már erről igazából, mert azt gondoltam, hogy nem lehet gyerekünk, vagy nekem nem lehet gyerekem. És az ő születéséhez kapcsolódik az, hogy megszülettek a születést segítő és támogató termékeink, és ezzel együtt a jó kapcsolat a szülészetekkel. Kiváló szakemberekkel találkoztam, Nyulas Jolánt említeném, Rákóczi Ágnest említeném, dr. Fülöp Tamást említeném, akik támogattak, és a szeretetükkel egyengedték azt az utat, hogy taníthassam a szülésznőket az aromaterápiára, és a nem farmakológiait, a Varga Katát említeném, az ő gondolatát, hogy a nem farmakológiai fájdalomcsillapítás aromaterápiás iránya megjelenhessen a szülészeteken. Nagyon nagy nyitottságot tapasztaltam, és ezt nekik köszönhetem. Tehát a fiam születése nagyon szép utat indított be, ami egyedülálló egyébként, úgy gondolom, hogy világszinten, hogy ilyen nyitottság mutatkozik az orvosok és a kórházak részéről, hogy az aromaterápiát beengedték, és az egész módszert, amit kifejlesztettem tulajdonképpen. És hát azzal, hogy már a tudás nálam volt, úgy mondjam, sok tudás volt nálam, és a fiamat, ahogy a kis életét egyengedtem, ahogy rájöttem, hogy a babamasszázs mennyire fontos, az érintés mennyire fontos, akkor ezt elkezdtem tanítani az édesanyáknak, hogy a szülésnél milyen módszereket lehet alkalmazni, hogy hogyan lehet érinteni, hogyan lehet fájdalmat csillapítani. Na, szóval ez egy nagyon érdekes út, tehát a fiam ezt hozta.
Mennyire keresed ma az új dolgokat, a kihívásokat az életedben? Mert hogy annyi mindennel foglalkoztál már, és foglalkozol is. Van mindig benned ilyen újítási vágy?
Nem tud alább hagyni. Igazából nem tud alább hagyni, hogy mindig vannak újabb ötleteim. De az egész a köré formálódik, hogy segíteni szeretnék az embereknek. Már nem csak egyéni szinten, hanem sok embernek. És ugye a legjobb módja ennek az, hogy tanítjuk a diákokat, hogy ők aztán tovább tudják vinni. És itt nem csak aromaterápiát, nem csak szépségterápiát tanítunk, hanem egyfajta életszemléletet is. És nyilván ehhez szükséges az, hogy az ember tovább képezze magát, hogy legyenek olyan inspiratív időszakok, amikor az ötleteket nem csak megérzi, hanem papírra is tudja vetni, amikor ezeket ki tudja dolgozni magából. Úgyhogy igen, a válaszom igen.
Van olyan, hogy nem dolgozol? Illetve mit csinálsz, ha nem dolgozol?
Erre kitaláltam nem olyan régen, hogy tanulok argentin tangót, mert akkor nem dolgozom, és az ilyen nagyon klassz, de egyébként nem tudom, nem, nincs ilyen. Hát ha operába megyek, akkor nem dolgozom. De ott is születhetnek ötletek. De ezt az egészet nem is munkának fogom fel, hanem számomra a munkám egyfajta művészet, ahogy ki tudom fejezni magam, és amilyen válaszokat tudok adni az élet történetekre. Akár amikor valaki elmeséli a saját történetét, és arra valamilyen válasz formálódik bennem, akár egy illattal, akár egy termékkel, vagy egyszerűen a saját életemen keresztül, vagy egyszerűen csak egy ötlet jön, és akkor úgy érzem, hogy azt meg kellene valósítani.
Amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor beszélgetünk édesanyádról, illetve a kettőtök kapcsolatáról, viszont nem beszéltünk arról, hogy a lányod, aki közel 30 éves, veled együtt dolgozik ma már.
Igen.
Ez hogyan jött?
Ez úgy jött, hogy ő nagyon nem akart velünk együtt dolgozni, mert azt mondta, hogy az egész gyerekkorában ott volt a cég, és hogy ez úgy sok volt, amit teljesen meg is értek.
Hát hiszen ő ezzel együtt nőtt
fel. Ezzel együtt nőtt fel. És volt egy pont, amikor elment az egyik kolléganőnk, aki egyébként a lányomnak a barátnője volt, mert hogy az élete másfele vitte, és akkor a lányom úgy döntött, hogy akkor mellénk áll. Ő fogja a marketinget vezetni. Uh-huh. És ettől egy kicsit izgultam, mert hogy hagyott ki azt, hogy a szülő-gyerek kapcsolat az ne lépjen be a térbe. De ebben a lányom nagyon ügyes volt, mert először is nem mamának szólít, és nem papának szólítja az apját benne a cégben, hanem a nevünkön szólít.
Igen.
És nagyon korrektül elhatároljuk a magánéletünket benne a cégben, és ő egy kiváló szakember. Érti, érzi az egész céget, fantasztikus kreativitással, és szorgalommal, és ötletgazdagon, és empátiával viszi az egész marketinget, úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy meghajolok az ő munkája előtt, és csak csodálattal figyelem, ahogy csinálja. Nem tudom elképzelni, hogy bárki jobban tudná csinálni, mint ő.
És vannak olyan családi szabályok, hogy mikor nem beszélünk a munkáról?
Hát ezt a férjemmel nem tudtuk, hogy mondjam, a valóságban megvalósítani, de a lányommal igen, tehát hogy hétvégén nincs cég. Tehát ahogy kilépünk a cég ajtaján, nincsen, nem beszélünk a cégről, tilos. Úgyhogy igen.
Hát akkor az már a esetetekben a családi alkotmány része.
Igen, 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 ez a családi alkotmány része.
Mennyire tervezel hosszú távra, illetve hát most beszéltünk arról, hogy a COVID azért sok mindent változtatott, és egy picit megmutatta egy olyan arcát a világnak, hogy bármikor bármi megtörténhet. Ettől függetlenül te egy tervezős típusnak tartod magad?
Először is nagyon optimista vagyok. Másodszorban a szívem visz előre. Harmadszorban én nem tudok másképp tervezni, mint hogy azt viszem tovább, ami létrehoztam, tehát nekem ebben dolgom van.
És vannak olyan célok, amiket magadnak már kitűztél, és mindenképpen el szeretnél érni?
Ezt sokszor szokták kérdezni, hogy vannak-e olyan célok, amit megtanultam, hogy az éppen jelenlegi kihívásokat kell nagyon tökéletesen elvégezni szívvel, lélekkel, és abból tovább növekedik valami. Maximum azt mondhatnám, hogy nemzetközi piacra kilépni. Nyilván ez is lehet egy cél, de nem minden áron. Tehát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Most valóban nagyon sok bizonytalanság van. Az elmúlt másfél év ezt igazolja, hogy nem tudunk olyan értelemben hosszú távra tervezni, mert bármi megtörténhet. De egy dolog biztos, az emberség az mindig fontos lesz, a szépség mindig fontos lesz, mindig, az a háborúkban is fontos volt, az egészség mindig fontos lesz, a tudás átadása az mindig egy örök érvényű és fontos téma lesz, a pozitivitás egy fontos téma, egy fontos dolog az életben, és az, hogy mi itt a Kárpát-medencében együtt élünk, és egymást segítsük, ez is egy fontos dolog. Tehát az, amiért megszülettem, amire elhívást kaptam, abban nekem tágterem van. Pandémia ide, pandémia oda.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad ma nekünk.
Köszönöm én is.
Feller Adrián nemzetközi szépségterapeuta mester volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.